Belerakom a zsebembe. Jó napot kívánok! Fazekas József vagyok, és szeretném elkezdeni az előadásomat, de kicsit rendhagyó módon kezdeném a korábbiakhoz képest, ugyanis de egyrészt alig értem ide, azt hittem, hogy nem fogok ideérni, és jócskán el fogok késni, de aztán ez nem így történt, úgyhogy ennek igazán örülök magam részéről. Másrészt pedig azért is kezdeném rendhagyó módon az előadásomat, mert ugye mégis összeállt az előadás anyaga, de hát sajátos körülmények között született, ugye. Ezt azért szeretném előre mondani, mert lehet, hogy a diákon lehetnek helyesírási hibák, tehát már a cím se jól néz ki egyébként. Most ennek megvan az előtörténete, ugye amikor elvállaltam ezt az előadást, akkor, hogy a tanú című filmből idézek, még nem sejtettem, hogy mire vállalkoztam. Illetve sejtettem, hogy mire vállalkoztam, csak azt nem sejtettem, hogy ez mennyi időbe fog telni. Tehát most kivételesen azt kell, hogy mondjam, az előadás anyaga az előállt, egyébként meg nincs kész. Úgyhogy nyugodt szívvel ajánlom önök közül mindenkinek, hogy forgassa titkos tanításokat, mert úgyis sok dolga lesz vele. És akkor tényleg nem humorizálni akarok, de rájöttem időközben, hogy még nyugodtan lehet ezzel 2 hónapot is dolgozni ezzel az előadásanyaggal. Ezt, hát voltak mindenféle tervek, hogy ábrákat készítek és egyebek, csak egyszerűen annyi munkába telt, hogy nem készült el. Van, lesznek természetesen majd olyan, 1-2 olyan ábra, ami a könnyebb megértés segíti egyrészt, másrészt pedig tényleg azt tudom mondani, hogy nyugodtan neki lehet rugaszkodni magam rész, és magam szempontjából beszélek, nyugodtan neki lehet rugaszkodni még ennek az anyagnak. Arról beszélek, amit egyébként tehát földolgoztam valamilyen szinten. Tehát végülis azzal kezdeném az előadásomat, hogy nagy lelkesedéssel ajánlom önöknek a Titkos Tanítások című munkát. Nem mint hogyha itt egyébként az egész fel lenne dolgozva, erről szó nincsen, csak az első kötetnek az eleje. És ugye van jó pár kötet, ami megjelentetett a társaság, teozófiai társaság, és rengeteg sok anyag van, amiből lehet meríteni. Még azt el szeretném mondani, hát nyilván önök közül nagyon sok minden, önök is nagyon sok mindent olvastak. Nem sok olyan munkát olvastam, ami a titkos tanításokhoz hasonló bonyolultságú, és végül is nehézségű. Volt néhány, de nem nagyon kevés volt, úgyhogy maga az elnevezés is, tehát titkos tanítások valóban egy helyes cím, mert nem könnyű megérteni azt, ami benne van. Tehát végül is azért kezdtem ezzel az előadásomat, mert számomra is nagy tanulság volt a felkészülési időszak. Na most tulajdonképpen a titkos tanítások első kötetének a neve, hogy a kozmogenezis, ez a világmindenség, illetve hogy igazából minek a teremtés története, azt majd el fogom mondani, legalábbis a könyv alapján, mert ez is kérdéses. Ugye Blavatsky azt mondja, hogy a titkos tanítások alapvetően a naprendszer kialakulásának történetét írják le. De utal arra, hogy ez egy lényegében egy minta, hogy leírja a tanításokkal a naprendszer történetét, pontosabban az első kötettel, és az ember megjelenését a naprendszerben, az egy minta a naprendszernél tágabb, vagyis nagyobb terű univerzum részek kialakulásával kapcsolatosan is. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül amilyen módon létrejött a naprendszerünk, most nem fizikai értelemben szeretném erről beszélni, hanem szellemi szempontból, körülbelül ugyanolyan módon jöhetett létre, mert ezt így nem fejti ki, ilyen jöhetett létre a galaxisunk, illetve utal a világegyetem létrejöttére is. Na most maga a lényegében a feldolgozásban szeretnék beszélni néhány dologról. Ezek közül igazából egyről nem beszélek, ugye Okkult Kátné magyarázata a térről. Tehát a műről szeretnék majd beszélni fog egy keveset, aztán nagyon minimálisan az ősrobbanás elméletéről, ami nyilván ezt egy fizikus sokkal szakszerűbben el tudja magyarázni, viszont annyiban kapcsolódik az előadáshoz, hogy valójában a titkos tanításokban leírt naprendszer keletkezési folyamat, illetve a világmindenség keletkezési folyamata az ugye átöleli az ősrobbanásnak a folyamatát is, de nem ott kezdődik, hanem az ősrobbanás előtti időszakban, amikor még nem alakult ki legalábbis az az anyagtípus, amiben mi most élünk. Sokféle elmélet van természetesen fizikailag a világ mindenség keletkezéséről, mivel az ősrobbanás az egyik legelterjedtebb, bár nem mindenki által elfogadott elmélet, ezért ehhez mértem az anyagnak a tartalmát. Lényegében ugye az első könyv az 7 részből áll, nem, természetesen nincs arról szó, hogy itt mind a 7 részről beszélnék, csak az első 4-ről, ami az ember megjelenéséig tart a naprendszerben. Tehát ez nagyon sok lett volna, másrészt pedig akkor biztosan nem lett nem volna itt, vagy mi azt is fel kellett volna dolgozni. Utána pár momentum lenne itt a szimbólumok, vagy a fogalmakkal kapcsolatosan, mivel rendkívül bonyolult maga a fogalomrendszer és a titkos tanításoknak, egyébként azért is, illetve nem csak azért, mert a műben szerepelnek az úgynevezett okkult tanítások folyamán fogalmak, hanem azért is, mert maga a szerző nagyon széles látókörrel rendelkezvén a különböző vallásfilozófiai irányzatok tekintetében már igazából néhányat ragad ki, és ezeknek a fogalmait is mind-mind beleszövi a lábjegyzetekbe és a magyarázatokba. Tehát valójában, ha csak valaki tényleg nem tudja kapásból és fejből az összes fogalomértelmezést, ezt nem tudja, akkor érdemes egy lexikonnal a kezében, de tényleg olvasni magát a művet, és akkor ha nem szeretne félreértésekbe keveredni, akkor meg kéne nézni az adott lexikonban, hogy az adott fogalom tulajdonképpen mit jelent. Ráadásul a helyzet az is bonyolítja, hogy egy bizonyos fogalom többféle elnevezéssel is megjelenik. Tehát valójában ez azt jelenti, hogy nagyon otthon kell lenni ugye a fogalom értelmezésben. A társaságunknak van olyan kiadványa, amely a teozófiai fogalmakat magyarázza, és abból emeltem át a mű elejére néhány fogalmat, illetve vannak olyan fogalmak, amelyeket máshonnan kell megnézni, tehát egy szaklexikumból, mondjuk a hindu vallás fogalomtára, vagy valami hasonló, mert különben nem lehet érteni. Ha nem tudjuk, mondom eleve, a fogalmakkal nem vagyunk tisztában, akkor nem tudjuk érteni a magyarázatokat. Néhány szimbólumról lenne szó magyarázatképpen. Egyébként ahhoz tartottam magam, hogy csak a mű tartalmáról fogok beszélni. Egyrészt mert sok, másrészt mert bonyolult, és amúgy sem férne bele a szűk keretekbe. Aztán utána a titkos tanításnak pár tételéről, a stanzák pontjairól úgy általában, és a rövid tartalmi összefoglalásukról, és akkor tulajdonképpen a végén a stanzák főbb gondolatairól, ugyanis ha magukat a stanzákat, a titkos tanítás nagy részegységeit arról kéne beszélni, akkor az rendkívül sok időbe telne, és lényegében ez nem egy előadás témája lenne, hanem valójában akár 4-5-6 előadás téma, vagy akár mindegyik stanzáról lehetne tartani egy előadást, aki ebbe belemélyedt természetesen. Na most csak nagyon röviden ugye az ősrobbanás elméletéről, szerintem erről nagyon sokat nem kell beszélnem. Az egyik legelterjedtebb elmélet, amely szerint valamikor a világmindenség anyaga, most az megint lényegében értelmezés kérdése, hogy mit mondunk, hogy minden, tehát a világunknak az egészére azt kérdezik, hogy a világmindenség, vagy több világegyetemről beszélünk, de én most ez alatt a világegyetem fogalma alatt azt értem, amivel az emberiségnek tudomása van, tehát mindent, amiről tudomása van, és mindarról a térrészről, ami abban a mindarról az anyagról, ami abban a térrészben helyezkedik el, amiről tudomásunk van. Ugye a 20. század során sokféle elméletet dolgoztak ki. Az egyik legelterjedtebb ugye az ősrobbanás elmélet, ennek megvan a maga magyarázat, hogy ez miért alakult itt ki. Ugye a nagy lényeg ennek az elméletnek az, hogy valamikor a világmindenségünk ismert anyaga, és akkor ez megint értelmezésre szorul majd, hogy mit nevezünk anyagnak, az valamikor egy bizonyos nagyon szűk térrészben összpontosult, és mivel óriási hőmérséklettel és nyomással rendelkezett ez az anyag mennyiség, ezért instabil volt, és az instabilitás, az anyagban kialakult instabilitás miatt egyszer csak úgy gondolják a kozmológusok és a kozmogónusok, hogy felrobbant, és utána ugye a maga világhírűség anyaga elkezdett szétszórni. Na most innentől kezdve valójában általában három értelmezés szokott lenni az ősrobbanás utáni univerzum sorsáról. Az egyik értelmezés azt mondja, hogy ha az univerzumunkban van annyi anyag, amely a robbanás okozta anyagcsomó egymástól való távolodását meg tudja állítani a gravitációs erő hatására, ha van annyi anyag, akkor ez a tágulás meg fog állni, és lényegében tehát a tágulás lassul, egy idő után megáll, és lényegében a világmindenség anyaga közt fellépő gravitációs erő újból összefogja ezt a nagy anyagmennyiséget. Na most, hogyha ez így van, akkor megint alakul egy nagyon szűk térrészben. Nem biztos, hogy pont ilyen anyagminőség, mert ugye az egy egészen más fizikai törvényszerűség alá is eshet, mint amit most ismerünk, de újból összefonzódik, és ismételten magas hőmérsékleten és nyomáson instabillá válva ismét felrobban. Ez az egész történet, amiről én beszéltem, meg hát ugye nyilván is tudják, az lényegében egy ciklikus világegyetem működési modellt eredményez, ami azt jelenti, hogy most nincs ábrám róla, de körülbelül ugye azt jelenteni, hogy tehát, hogy haladunk előre az időben, most pont meg kéne fordítani a tengelyeket, haladunk előre az időben, az univerzumunk elér egy bizonyos maximális méretet, aztán ismételten egy úgynevezett szingularitási pontban omlik össze, aztán megint tágul, megint elér egy ősrobbanás, tágulás, elér egy maximális méretet, aztán visszazuhan, megint egy szingularitási pontba kerül, majd megint fölrobban, tágul. Ez egy ciklikus elmélet. Na most, hogyha az univerzumban éppen annyi anyag van, hogy ezt a tágulást le tudja lassítani, hát hogy ezt hogy lehet értelmezni, nyilván az elméleti fizikusok ezt meg tudnák mondani jobban, le tudja lassítani, de nincs annyi anyag, hogy ezt az összevonzást létre tudja hozni, akkor azt mondják, hogy egy olyan világegyetemünk, olyan világegyetemben fogunk élni, ahol a tágulás okozta távolodási sebesség folyamatosan lelassul, valamikor a végtelenben talán meg is áll. Csak a probléma ezzel az, hogy hogyan lehet értelmezni magát akár a végtelen időt és a végtelen tereket. Na most a következő variációs lehetőség, hogy nincs annyi anyag a világmindenségben, amely az ősrobbanás okozta tágulást meg tudja állítani, és a ősrobbanásra szétdobódott anyagcsomók szét fognak szóródni teljesen, és nem fog újra összeállni a világmindenség. Hogy van-e annyi anyagcsomó, vagy nincs, az kérdéses, bár feltételezik, hogy a világmindenségben van úgynevezett fekete anyagnak nevezett valami, ami a ma ismert, pontosabban a világegyetem feltételezett anyagának 9, legalábbis én azt olvastam, 9/10 jelenti. Most valójában az egész történet, az egyik ilyen elmélet, sokféle elmélet van, még egy elméletet elmondanék, ezt ma már nem nagyon fogadják el, egy fizikus, csillagász, sci-fi író is egyébként, Fred Hoyle dolgozta ki a 60-as években az állandó állapotú világegyetem elmélete, amikor például a világmindenségben folyamatosan keletkező, tehát felbomló, úgy értem, hogy atomos szerkezetű anyagról beszélek most egyelőre, tehát felbomló atomos szerkezetű anyagképződmények helyett folyamatosan keletkeznek új anyag képződmények, amelyek atomos szerkezetűvé is válnak, és így ez egy állandó állapotú, tehát statikus világegyetem képet vázol fel. És így szerintem nem változik alapvetően hosszú távon egyetemnek a szerkezet. Na most tehát lényegében a univerzum kialakulásának korára is több időpont van, tulajdonképpen itt 15 milliárd évet ír ez az ábra, de ez egyáltalán nem biztos, 10 és 20-22 milliárd év közé teszik általában ennek az ősrobbanási időszaknak a korábbi idejét, korszakát. És akkor itt pedig láthatunk egy részletesebb ábrát, amely mindenféle fizikai jellemzőkkel írja le a nagy ősrobbanás elmélet során az ősrobbanás utáni állapotot, és ami igazából számunkra fontos, legalábbis itt alul láthatjuk, ugye valamikor a 11-15. Másodpercig van róla spekuláció, hogy mi történhetett. Ugye utána, tehát van itt egy kérdőjel, magyarán milyen szintű, vagy milyen minőségű anyagról beszélhetünk az összrobbanás után, amiből kialakulnak ugye az elemi részecskék, és akkor ezek létrehozzák a különböző vegyületeket, pontosabban először ugye az atommagot, atomokat, atomos szerkezetű anyagot, elemeket, és lényegében utána pedig egyre nagyobb képződményeket, csillagok, galaxisok, és akkor mindenféle egyéb magasabb rendű szerveződési formákat. A csillagászok persze elneveztek, lokális halmazokat, stb. És van olyan vélemény is egyébként, hogy maga a világegyetem anyagcsomói, azok buborék formában helyezkednek el, és a buboréknak a területén árkeszerű mértékben természetesen helyezkednek el döntően a világ mindenség anyagai, tehát egy buborék univerzumban élünk, mondja ez a felfogás, de vannak más nézőpontok és felfogások, és az is lehetséges egyébként, hogy van olyan vélemény, hogy a maga a világ mindenség az egy kulcsa, de az úgy fánk alakú, tehát egy ilyen tócsa. Egyébként erre van némi utalás, legalábbis hasonló véleményre a titkos tanítások eddig feldolgozott részében is. Tehát a lényeg az, hogy valamikor maga a világ mindenség anyaga kialakul, és ez valószínűleg nem atomos és atom alatti elemi részecske formában jön létre, hanem valószínűleg valamilyen energiasugárzás formában alakulnak ki. Az elemi részecskék alatti szinten jelenik meg tulajdonképpen az anyag, ami egyébként egybe is függne tulajdonképpen a titkos tanítások néhány pontjával. Most a fogalmakról röviden csak annyit szeretnék mondani. Néhány fogalom szerepel az előadásban. Fogalmak elő fognak kerülni, ha nem is teljesen mindegyik. Nagyon fontos, én nem fogok mindenről itt beszélni természetesen, önök ezt el tudnák olvasni. Ami nagyon fontos, néhány alapvető fogalom. Az egyik ilyen ugye a Brahma fogalma, amely az Isten hármasság, ami különböző vallásokban megjelenik, annak az egyik személye. A Brahman ugye ezzel nem egyezik meg, majd ez még elő fog kerülni, ami tulajdonképpen az Isten hármasság mögötti megnyilvánulatlan valóságot és létezést jelenti. Elő fognak kerülni majd, mint szellemi lények, ugye a Dhyan Chohanok. Ugye a Chohan az mestert jelent többek között, bár itt nincs a szó szerinti fordítása, de mind a két esetben az összetétel mind a két tagja magas tudatszintű létezőkről tesz említést. Messze az emberi tudatszint fölötti tudatossággal rendelkező létezőkről. Fontos még az első logosznak az értelmezése, ami ugyebár a létezésnek a gyökerét jelenti. Tehát, hogyha el kéne helyezni, akkor azt mondhatnám, hogy a Brahman ugye a legátfogóbb létező, ezt Parabrahmannak is nevezik, illetve van még más megnevezése is, és akkor utána van egy másik fogalom, ami a három személyiséget együtt tartja. Tehát a megnyilvánulatlan létezés ugye a Brahman vagy Parabrahman szintje, utána hát most nyilván a hindu vallásból származó fogalmakat használja Blavatsky né is, ennek megvan az oka, erről majd beszélni fog. Tehát a Brahman szintje, utána az Isvara szintje, ami a harmadik lépcsőfokban ugye a hármasságnak, a teremtő hármasságnak az egysége, összefoglalása, és akkor a harmadik szint ez alatt a teremtő hármasságnak a megnyilvánult istenségnek a három személyisége. És akkor utána jönnek a különböző létezők, amelyek kialakulnak ebből a nagyon magas síkból kiválva. A fogalmak között természetesen vannak más fontos tényezők is, és ugye fontos a logosz, szóval a logosz az általában lényegében értelmet jelent, egyébként egy görög eredetű szó, a korai görög filozófiában használják, teremtő értelemként is, teozófiában ugye három logoszról is beszélnek, az első, második és a harmadik logoszról. Mindegyik tulajdonképpen az istenségnek egy-egy aspektusát jelenti, az első, második és a harmadik logosz. A mahat az általában értelmet jelent, teremtő intelligenciát jelent, amely tulajdonképpen a világminőség különböző szintjén is megjelenik. A legmagasabb szinten természetesen is akár a földön is megjelenik, csak más módon, más formában jelenik meg ugye ezt a teremtő értelem, de ugyanannak a teljes teremtő értelemnek, ami a világminőség egészét jelenti, annak lényegében egy bizonyos megnyilvánulása formája. A monád is fontos szerepet kap ugye a világ teremtésében. A monád az lényegében, majd lesz egy ábra, azon pontosan meg tudom mutatni, lényegében mondjuk így, ami a világmindenség szellemi egységéből kivált legmélyebb önvalónk, most az ember értelem, az emberi életre vonatkozható a monádon. A monád egy fejlődési ciklust fog majd bejárni, erről még beszélni fogok. A mula prakriti lényegében az anyag gyökerét jelenti. Itt az anyag fogalmát többféleképpen lehet majd értelmezni, és akkor majd még erről is beszélni fogok, ugyanis az minden olyan, mondjuk így, létező anyag a világmindenségben, független attól, hogy a világmindenség milyen szintjéről beszélünk, ami a tudatnak a hordozója. Tehát ha ezt az asztalt, kis kerekasztalt megfogjuk, akkor ez egy nagyon keltő anyagi szerkezetű feltételez. De például az éterikus testnek az anyaga is anyag, ami a fizikai anyagnak egy finomabb formája. Az asztrális test anyaga is anyag, a mentálisé is, és a haladunk fölfelé egészen a monadikus szintig, amelynek szintjén a monadikus síknak egy nagyon finom hártyája fedi el a monádot, ami kiszakad, mint csíra, vagy szikra, vagy zarándok, azonképpen nevezik, mert elkezdik kalandját ugye a megnyilvánult különböző szintjén. Itt találtunk néhány más fogalmat, ugye a Brahmanról az előbb beszéltem, megegyezik nagyjából a Parabrahman kifejezéssel. Az átma ugye lelket jelent, nagy, pontosabb ugye Mahatma Gandhi, ugye nagy lélekként is indiai filozófus, politikus szerepel, tehát az átma szintén előkerül. Előkerülnek a teremtő istenségek, akiket Pitriknek, Risiknek is neveznek. Ezeknek sok ilyen csoportja van, attól függően, hogy ilyen kozmikus szinten vagyunk, de mindenképpen a mi hetedik, pontosabban fölülről lefelé a hetedik persze, egyébként a legalsó síkunkon lévő különböző élő lények teremtésében játszanak szerepet, legalábbis a fizikai testük megteremtésében. A prakriti az lényegében ugye az anyagnak egy elnevezése. A prakriti jelenti az elsődleges anyagot, ami kiáramlik legmagasabb szintről, ugye a megnyilvánulatlan istenségből kiáramlik, és akkor ez a prakriti, ez a különböző szinteken, prakritiként, vagyis anyagként különböző szerkezetű anyagként jelenik. A mi tudatszintünkön, még egyszer mondom, hogy megjelenhet fizikanyagként, szilárd, folyékony, légnemű anyagként, éterikus anyagként, aminek négy változata vagy négy szintje van. És ezzel lényegében, hogyha a legfinomabb éterikus szintre érünk föl, akkor az utána következő sík már az asztrál sík, aminek szintén van természetesen anyaga. Fontos fogalom még a pralaya, illetve a manvantara. Valójában ugye a pralaya az a világmindenség egészére, a földünkre, vagy a bolygóláncunkra, vagy magára az egész naprendszerre, vagy nyilván magasabb szintekre is nincs megnevezve a műben, értelmezhető a manvantarával együtt. A manvantara, az meg mondjuk egy szóval szeretném megnevezni, akkor a manvantara az a megnyilvánulás időszakát jelenti, bizonyos létezési síkon, anyagi és szellemi megjelenés egységi, és a pralaya időszaka pedig mondjuk így, hogy a felbomlás időszakát jelenti, tehát mondjuk a manvantara időszakában a létezők fizikailag és szellemileg is észlelhetők és megnyilvánulnak. Aztán jön egy hosszú időszak, amit rájában mutatunk a sötétség időszakának nevezünk, amikor a világunknak legalább ismeri különböző síkokon az anyagi szerkezetű elemei azok felbomlanak, és ebbe az eredeti ősanyagba, mula praktikébe visszavonódnak, és azok a szellemi entitások, amelyek az anyagi formákba költöztek bele, ők is visszavonódnak a megnyilvánulatlan istenség szellemi arculatába. principiumoknak nevezik, illetve az élet bizonyos aspektusát. Ugye itt 7 osztály van megkülönböztetve valójában, erről egy korábbi, vagy nyilván több eladáson is előkerül a principium vagy elv, mondjuk így, amely tulajdonképpen az életnek a különböző síkokon történő megnyilvánulási formáját jelenti. Attól függően, hogy ez a világmindenséget átható élet milyen síkon nyilvánul meg, attól függően beszélhetünk különböző principiumokról, elvekről, amilyen módon ezek megnyilvánulnak. A purusa szó szellemet jelent, a szat pedig elvont absztrakt létezést, ami a védikus vallásban ugye a hármas istenségnek az egyik első személyiség, a másik kettő pedig látható, hogy a bölcsesség, intelligencia, és a harmadik pedig az állandó, vagy az üdvösség. Ezek közül már csak sugárról szeretnék beszélni, itt lévő fogalmak közül. Valójában a sugár az tulajdonképpen a megnyilvánult istenségek közül, ugye a logoszoknak az egyik mondjuk energia nyalábja, ami pontosan azt jelenti, hogy a teremtő értelem önmagát részekre osztja, és a részekre osztott teremtő értelem értelmének egy-egy egységével, egy-egy sugarával betölti magát az anyagi világot, és az anyagi világban lényegében mozgást, változást hoz és életet lehel bele. És akkor már csak valójában 2 fogalom marad, ami talán magyarázatra szorul, de egy biztosan, az upádi, az tudathordozó eszköz. A tudathordozó eszköz lényegében a tudatosság megnyilvánulási formája, vagy a tudatosság mondjuk így ruhája. Itt tulajdonképpen az upádi vagy tudathordozó eszközön testet értünk, de a mi testünk egészen más, mint mondjuk egy fizikai, ilyen szintű fizikai testet nem öltött lény, magasabb síkokon megformálódó teste. Mert neki is van teste, de a testének az összetétele az egészen más. A védák ugye négy jelen világkorszakunkban ugye 4 védáról ezért a hindu vallás tanait tartalmazó könyveknek az összessége, a védánta pedig a bölcselet megnevezése, aminek különböző illetve részei vannak. Az Upanishadok külön nem biztos érdemelnek, mert elő fognak kerülni az előadás további részében. Az Upanishadok, mint ahogy látható, a védák magyarázatai rendkívül terjedelmesek egyébként, és mint ahogy a titkos tanításból is mondani fogom később, nem is lehet mindegyikhez hozzáférni. Na most itt ugye láthatjuk a világ mindenséget, fölülről lefelé haladva, bár ugye az ember felépítése az ábra címe, de ezt szívesebben szoktam felhasználni a világmindenség szerkezetének megjelölésére, azért, mert itt a 7 síkot, tehát az ádi síkot, az anupadaka síkját, az atmani, a buddhikus síkot, az értelmi síkot, az asztrál síkot és a fizikai síkot is láthatjuk, és mellette még láthatjuk tulajdonképpen azt a központi lelket, ami kiszakadva ugye a teremtő hármasságból, ami nem a legmagasabb szintű létezési forma. Ugye mondtam, még egyszer mondom, hogy a Brahman a megnyilvánulatlan létezés, a Brahman ez a legmagasabb, és alatta ugye hát most hindu fogalmakat használva találta az Isvara, ami a későbbi 3 isteni személy egységét jelenti, és a 3 isteni személy, ugye az Isten hármasság, az a 3 teremtő istenség, és a 3 teremtő istenség alkotja meg majd a világ mindenség különböző síkjait, és ebből a teremtő hármasságból lépnek ki nagyon-nagyon sokan egy-egy szellemszikra, vagy egy mondjuk így más néven lélekrész, monádnak nevezik, és ez az egész fejlődés történet, ami most nem része az előadásnak, ez a monád, miután már a teremtő hármasság előkészítette számára a különböző síkokat, megteremtve a különböző síkok nyers anyagát, utána a különböző síkok anyagát atomi szerkezetbe rendezve, de nem a fizikai, legalsó sík fizikai atomjára gondolok. megteremti azt a ruhát, amiben ez a monád beöltözik, és akkor lényegében különböző síkokon felveszi a saját testét, a síkok anyagából származó atomos szerkezetű anyagból, tapasztalatokat szerez, egy síkkal lejjebb kerül, megint tapasztalatokat szerez, megint lejjebb kerül, megint tapasztalatokat szerez, és eljut egészen a fizika, a durva fizikai síkra, és lényegében az egész lefelé haladó folyamat során sok-sok tapasztalatot szerez, és elérve ugye a legmélyebb, tudati szempontból a legmélyebb állapotot, utána ugye különböző, mondjuk így, történések zajlanak, és végül pedig visszaemelkedik az egységbe, ahonnan kilépett, csak van egy óriási különbség, míg kiindul a teremtő hármasságból, addig nem rendelkezik öntudattal, éntudattal, és ahogy a fizikai síkról visszatér, úgy egyre fejlődik az én, illetve az öntudata, és tulajdonképpen sok-sok tapasztalatot összegyűjtve egy önmagát mástól megkülönböztetni tudó, de mégis a létezőkkel tulajdonképpen egységet érző entitásként tér vissza. Tehát magyarán úgy tér vissza ebből a teremtő hármasságba, hogy tudja, hogy ő különálló, pontosabban különállóként is tudja értelmezni magát, de tudatosan egységbe tudja magát a teremtővel, míg amikor kiszakadt, akkor nem tudatos egységben volt a teremtővel. Az egész történetben. Ez a lényege. De az egész út, amiről én beszéltem, ez csak egy manvantara időszakra vonatkozik, ami a világéletem egészét érinti, és nem tudja, hogy egy következő világkorszakban mondjuk milyen módon jelenünk meg, vagy megjelenünk egyáltalán. Ezek nem annyira lényegesek, csak szerettem volna, hogyha jobban látják az ábrát, de úgy láttam, hogy azért nagyjából az eddigi teljes ábrából is le lehet olvasni a különböző részeket. Na most, maga a titkos tanítások, mint ahogy a műszerzője mondja, elsőben naprendszer keletkezéséről beszél, de mintaként, ugye, mint mondtam, a világítási keletkezésével is kapcsolatban áll. Ami ebből az ábrából fontos, illetve néhány dolog emelhető ki, ami megjelenik tulajdonképpen a műben. Ilyen például ugye a naplogosz, napértelem, ami a részekre osztja magát, ugye különböző sugarakat hoz létre, és különböző sugarakon keresztül nyilvánul meg, és a napértelem által létrehozott naprendszerben lévő monádok pedig szintén egy-egy sugár jellemzőjét fölvéve nyilvánulnak meg fizikai testben is emberként lényegében. Szerepel a műben az úgynevezett karma urai fogalom, vagy lipikák fogalma, és taglalja az első négy stanza, vagy stanza közül egy-két rész, hogy tulajdonképpen kik ők. Ugyanez az ábra, csak kicsit nagyobba kivetítve. És akkor ezután pár gondolat arról, hogy a mű tulajdonképpen mi is. Hát egyrészt ugye a szerző leszögezi, amit már sokszor elmondtam, hogy nem is fogom taglalni nagyon, leszögezi azt, hogy valójában maga a mű, amit ő összeállított, az egy olyan ősi szellemi hagyomány töredékeinek az értelmezése, amely ősi szellemi hagyomány nem hozzáférhető egészében. És azt állítja, hogy ez az ősi szellemi hagyomány, ez különböző vallási, illetve filozófiai rendszerekben, töredékekben megmaradt, de senki nem ismeri, úgy értem, hogy a nagy közösség, illetve az emberek túlnyomó többsége nem ismeri a teljes egészét, és ő sem ismeri a teljes egészét. Azt állítja, hogy valójában az indiai filozófiai rendszer közül a hat ortodox filozófiai rendszer, most nem tartozik ide, annak lényegében a szintézise, tehát ez lesz a hetedik rendszer, amelynek bizonyos részeit a hat ortodox rendszer, tehát a jóga, a szánkja és a többi rendszer tartalmaz, de nem tartalmazza még az összes hat sem annak a szellemi hagyománynak a teljes egészét, amit az úgynevezett titkos tanítások stanzái tartalmaznak. Tehát ez a mindegyiknek a forrása, de valójában nem egyezik meg a hat rendszerre. Most a másik fontos momentum, hogy Ugye amikor arról beszélünk, hogy titkos tanítás, akkor sok mindenről ezt sokféleképpen értelmezhetjük. Lényegében a adott világmindenség, illetve naprendszer szerkezetére vonatkozó tanításokról van szó, de ha titkos tanításokról beszélünk, akkor beszélhetnénk például még ennél magasabb szintű tanításokról is, de hát sok értelme nincsen, mert még ezt is elég nehéz megérteni. Maga a mű, hát mondjuk így, hogy fordít pontosabban a művet, hát Szenzel nyelven írták, de erről volt is egy eladás, ugye a János, Szabari János doktorátusát tartott egy eladást, úgyhogy erről nem beszélnék semmit, fönn van a honlapon, és önök ezt el tudják olvasni, részletesen szó van erről. Ami viszont még ide kapcsolható, bizonyos kifejezéseket, ugye szanszkrit eredetiben használt fel maga a szerző is, ennek egyszerűen az az oka, hogy a keletkutatók, illetve a tanulmányozók, a műveket tanulmányozók, ezeket a kifejezéseket jobban ismerik, és a szövegben, a titkos tanításokban lévő szövegben lévő fogalmaknak megkereste azokat a szanszkrit megfelelőit, amivel lényegében leginkább megközelíthetők az eredeti fogalmak. Néhány helyen, egy-két esetben megadja az eredeti fogalmat is, de lényegében az egész értelmezés, a titkos tanítások értelmezése az nem az eredeti nyelven zajlik. Fontosnak tartja megemlíteni az Upanisádoknak a történetét. Az Upanisádokat egy védákhoz kapcsolatos szellemi hagyományként értelmezi, és tehát Blavatsky azt állítja, hogy az eredeti Upanisádokat nem tették közzé, Buddha korától kezdve, Buddha ugye tanulván az Upanisádokból úgy gondolta, hogy nem igazságos, hogy a brahminok, hogy a szent tudással rendelkező papok elzárják a tanulmányozók elől, ezért ő ezt hirdetni és tanítani akarta, azonban a papság nagyon gyorsan reagált erre a lépésre, és egyszerűen bizonyos részeket kivett az Upanisádokból, és így nem is értelmezhető rendesen. Egyrészt azért nem is részeket kivettek, másrészt pedig azért sem, mert a meglévő részek szimbolikus magyarázataihoz szolgáló kulcsokat meg nem adták tovább. És akkor leírja, hogy egyetlenül gondolja azt, hogy itt ezeket a kulcsokat Dél-Indiában, legalábbis a 19. század végén Dél-Indiában egyáltalán ezeket használták. Szeretnék beszélni, Shankaracharyáról van szó, aki egyébként a hinduizmus vallási rendszerét, illetve filozófiáját különböző magyarázatokkal, értelmezésekkel látta elő. India nagy vallási reformere volt a Krisztus utáni évszázadok egyikében, és ő az, akiről feltételezhetjük, hogy az Upanisádokat lényegében értelmezni tudta, és magyarázatokkal látta el. Arról nincs szó, hogy ez a teljes értelmezést végigvitte volna. Most itt ugye a fordításokról beszéltem. Ami fontos az, hogy ugye az eredeti, a teljes eredeti szöveg nincs közreadva, és azt állítja a szerző, hogy nem is lesz közreadva ebben a világkorszakban, hanem ahogy emelkedik ugye az emberiség szellemi fejlettsége és tudatszintje, úgy adnak a titkos tanításokból, az eredetiből, teljes egészében is egy nagyobb részeket közre, de még sokáig nem tudunk meg állítása szerint az eredeti teljes a szövegét. Egy-egy egységek végén, nem mindegyik végén, de összefoglaltam tulajdonképpen a bonyolultsága miatt, hogy miről is szólt az egész eddigi fejezet. Tulajdonképpen itt az eddigi elmondottaknak az összefoglalása található meg. Na most magukban az úgynevezett, ez nem olyan lényeges, mert utána van egy részletesebb magyarázat is, magában a szövegben a különböző elvek fogalmának megfelelő geometriai ábrák magyarázata is megtalálhatóak. Azért hangsúlyozza Szalacki, mert az eredeti titkos tanításokban ő azt állítja, hogy lényegében a szövegben nagy mértékben található geometriai ábrák, tehát geometriai ábrákkal, mint fogalmi sűrítményekkel is jegyezték le a szöveget, de aki az ábrákat tulajdonképpen nem tudja értelmezni, teljes szöveget sem tudja értelmezni. Tehát nagyon jelentős szerepe van az alapvető szimbólumoknak. Na most itt ugye látható, hogy hát itt nem fehér ugyan, de fehér egyik a legfontosabb, a legmagasabb szintű létesítnek az értelmezése. Ez tulajdonképpen az egy élet értelmezése, egyszerűen fogalmazva megnyilvánulatlan világ mindenségnek az értelmezése, amely még nem osztotta magát olyan részekre, amely különbözőségokat létrehozva, akár végső, végül, legutolsó sorban, a mi fizikai valóságunkkal nyilvánult volna meg. Ugye a kör a végtelenség jelképe és a határtalanság jelképe, a végtelenség alatt érthetünk időbeli és térbeli végtelenséget is. És összefoglalóan ugye az egy életnek, vagy abszolút tudatosságnak a jelképe. Magyarán sok mindennek a jelképe, ami a valóság legmagasabb szintjére vonatkozik. Ezeket különböző jelzőkkel írják le, és hangsúlyozza még a szerző. Sok esetben nem állító formulával írnak egy tudatszintről, pontosabban a legmagasabb tudatszintről, hanem tagadó formával. És az emberi elme nem képes pontos fogalmakat alkotni a legmagasabb valóságnak a tulajdonságairól, mert egyszerűen meghaladja a képességünket. Ezért sok esetben nem csak állító formákkal, kijelentésekkel értelmezik ezt a síkot, hanem tagadó formában. Lényegében ennek a legmagasabb szintnek tulajdonképpen értelmezi a szimbólumát. Tulajdonképpen a körkerületéről szeretnék beszélni. Még ugye a körkerületén belül található a kör belső része szimbolizálja megnyilvánulatlan valóságot, és a kör kerülete pedig az a rész, a valóságnak az a része, ami a megnyilvánulás világába lép bele. És ahogy ez a kör egyre inkább növekszik, ugye a pereme is egyre inkább növekszik, ami jelképezi azt, hogy annak a rejtett valaminek, amire még csak azt sem mondják, hogy Isten, azt mondják, hogy az például, vagy hogy sötétség, az minél nagyobb részét nyilvánítja meg, ugye a követő lesz, és minél nagyobb részét nyilvánítja meg, annál jobban megismerhető lesz a megnyilvánuló valóság. Ugye fehér körül a közepén, ez tulajdonképpen már a legmagasabb szint alatti szintet jelenti, amikor tulajdonképpen a megnyilvánulás világának forrásául szolgáló, mondjuk így világtojást, vagy világcsírát, vagy világtojásban lévő csírát, ami megnyilvánulásnak a gyökere, amiből minden keletkezik, szimbolizálja, hogy a kör közepén lévő pont. Na most az érdekes, hogy a különböző vallásokban, illetve mitológiákban a világnak a formája az gömb alakú, vagy tojás alakú, független attól egyébként, hogy milyen vallási rendszert, már ami egyáltalán beszélgetőről, ahol megjelenik, ott lényegében a megnyilvánulásnak a megnyilvánulásnak a gyökere az a végső alapja, ami a minden megnyilvánulásnak a lényege, és a nem megnyilvánult sík alatt van rögtön egyel, az lényegében ilyen tojás formában értelmezik. Ahogy rétegződik és differenciálódik maga a valóság, úgy tulajdonképpen jönnek létre a különböző logoszok, különböző teremtő értelmek, és lényegében a három nagy logosz közül az isteni anya természetnek a szimbóluma a körben lévő viszintesség. Megtalálható ugye különböző vallásoknak, megtalálható a vallásban, annak ezoterikus és ezoterikus részében egyaránt, de megtalálható a vallásokban is. Beszél különböző formákról és különböző szimbólumokról, ugye az egyiptomi életkeresztről, a tauról, egyébként a különböző szimbólumok különböző korszakoknak és különböző gyökérfajoknak a jeleként is jelenik meg. És ahogy haladunk előre a mindig korszakunkban, mindegyik korszaknak volt egy sajátos szimbóluma és jele, ami tulajdonképpen mindegyik korszakban lényegében jelentéstartalmilag változott egy kicsit, tehát a különböző jelek, amelyek egymásból kialakulnak, ugye változnak egy kicsit. Központi eleme ennek a témának. És akkor eljutunk tulajdonképpen a körben jelenik, amit a környékügyetben annak a monádnak a fizikai anyagra történő besüllyedését jelenti, tehát a szellem vagy a lélek keresztbefeszítését jelenti. Azért jelent keresztbefeszítést egyébként, mert a fizikai anyagban, tehát a mi fizikai anyagban lévő lélek az képességeiben korlátozott. Tehát magyarán korlátozott szenvedés teljes állapotba kerül, mert a teljes, mondjuk így, részét nem tudja tulajdonképpen megnyilvánítani, és végül pedig itt látható ugye a szvasztikának a jelen, aminek tetszett kocsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcsúcs ugye tudjuk azt, hogy ez lényegében alapban más, jelent eredetileg ugye a többek között a nap szimbóluma is van. Térnék végül a jelenlegi nyugakorszakunknak a sajátos jelére, ugye a lefelé fordított pentagrammára, ami tulajdonképpen most az a boszorkánság, ez most nekünk nem, vagy legalábbis úgy gondolják, hogy az is, az nem fontos, hanem az a lényeg, hogy az anyagba fordult tudatot szimbolizálja. Tehát, hogyha megfordítanánk, akkor pedig lényegében az isteni egység felé irányuló szellemiséget szimbolizálná, tehát ezért nem minden a pentagrammának tulajdonképpen az egyik csillaga, mivel nem bizonyos értelemben nem szimbolikus jelről van szó, az merre néz. Tehát itt valójában az anyag a süllyedt szellemet szimbolizálja. Ezt a kis ábrát beleraktam az előadás egy bizonyos részébe, azért, hogy mivel bonyolult maga az egész rendszer, azt el tudjuk képzelni még egyszer legalább az első pár szintet. Ugye a Brahman a háromság mögötti abszolútumot jelenti. Ez például a taoizmusban ugye a megnyilvánulatlan létezés szintje, ugyanígy, ahogy itt is. Az Isvara lényegében, a nevek azok nem is a nevek a lényegesek, hanem a mögöttük lévő tartalom. Ez a valami megnyilvánulás, megnyilvánulatlanság világából kilép a megnyilvánulás világába. Abban a pillanatban, amikor elkezd kilépni a megnyilvánulás világába, még nem osztja magát három részre, három teremtő részre, hanem megkülönböztetnek egy olyan egység állapotot, amiben benne van a három teremtő, mondjuk így értelem, de még nem váltak szét. Na most a maga a védikus, illetve ami egyébként ugye a titkos tanítások alapjával szolgáló dokumentumra megy vissza, a védikus tanítások nagyon finom különbségeket tesznek a világmindenség megnyilvánulási folyamatában lévő különböző szintek között. Tehát nagyon, nagyon kis különbségű létállapotokat már megkülönböztetnek, tehát ezért részletes maga az egész rendszer, mert nem három-négy szinten írja le az egész folyamatot, hanem különböző szintekkel. És végül eljutunk ugye a teremtő három, a legfőbb teremtő háromság, a három teremtő jogos szintjére, ami hát a hindu, vagy a védikus megfogalmazásban ugye ilyen nevekkel, mint ismert nevekkel jelenik meg, de például a kereszténységben is szintén megjelenik. A fiú, illetve szentlélekként. Na most a stanzák pontjaira szeretnék rátérni. Valójában ezekről így nem lesz szó, ugyanis ezek a stanzák pontjainak fordításai, és mindegyikhez egy-két oldalas magyarázat tartozik. Pontosabban az első stanzának a részeit látjuk, a különböző stanzák, ugye 7 van belőlük, legalábbis ebben a részben, különböző számú részecskékből állnak, és mindegyik részecskékhez tartoznak magyarázatok. Ezt most gyorsan végig pörgetem. Mindegyik stanza a megnyilvánulásnak egy bizonyos szintjét írja le. Na most, ugye az első stanza leírja azt az egységállapotot, amikor nem nyilvánul meg tulajdonképpen a mostani világ mindenségünk. Tehát tegyük fel, hogy a manvantara, a jelenlegi a világűrűség egészén érjük a Hammant, tehát nem a naprendszerre, és nem a mi bolygónkra, mondjuk akár egy galaxisra, vagyis a megnyilvánulás állapotát a világűrűség egészére értjük, akkor az első stansza azt az állapotot írja le, amikor még ez a megnyilvánulás lényegében nem kezdődött el, nem alakult ki a világűrűség sem anyagilag, és nem alakult ki sem lényegében szellemileg. Minden egység állapotot, mondjuk így, egység állapotban van. A második stanza lényegében egy olyan állapotot ír le, ami a megnyilvánulatlanság és a megnyilvánulás kezdete közötti átmeneti állapot. Tehát magyarán olyasmi, amikor az a valami, ami a világmindenséget majd létre fogja hozni, nem közvetlenül, hanem logoszain keresztül és teremtő istenségén keresztül, az a valami egy nagyon finom megkülönböződést hozott létre magában. De még nem indult el a megnyilvánulás folyamata. A harmadik stanzában ezt láthatjuk. A pralaya, vagyis a sötétség, vagy az alvó állapot egy korábbi világkorszak utáni nyugalmi állapot megszűnésének kezdetét írja le ugye a harmadik stanza. És lényegében ez értelmezhető, mint hogy látom, a létezőknek minden egyes szintjére. A negyedik tulajdonképpen azt írja le, és azért idáig tartana a mondandó, azt írja le tulajdonképpen, hogy hogyan jönnek létre azok a szellemi hierarchiák, amelyek meg fogják teremteni a világ mindenséget. Magyarán úgy kell elképzelni, hogy a negyedik stanzában jönnek létre a kézműves mesterek, a legkörső szinthez viszonyítok, akik mondjuk így, hogy van a tervező, háztervezésen van a tervező, az a legfelsőbb szinten lévő istenség, és akkor miután ő megtervezte az egészet, megkér mondjuk 5 köművest, egy nagy házépítésre, hogy ezeket építsen el, és akiket megkér, akiket ő megbíz ezzel a feladattal, azok az úgynevezett jártsvának, vagy teremtő istenségek, akiknek sokféle hierarchia, tehát nem csak sok van belőlük számszerűleg, hanem sokféle hierarchia létezik, és a hierarchiában is sokan vannak. Az ötödik stanza a világ kialakulásának folyamatát írja le. És hogyha eltetszenek olvasni magát a szöveget, akkor itt jelenik meg tulajdonképpen az, hogy először a szétszórt kozmikus anyag, majd a tüzes forgószél egy csillagkör képződésének első szintje. Ha visszamegyünk a ősrobbanás elméletére, akkor valójában ez az a szint, ahol megjelenik maga megnyilvánult módon lényegében a világmindenség mostani anyagának az első állapota. Nem az ősanyag, mert az már megjelenik a második szinten is, hanem a mi világunkat alkotó anyagnak a legkorábbi formái jelennek meg az ötödik szinten. A hatodik stanza leírja a világ kialakulásának különböző szintjeit, és a hetedik pedig az ember létrejöttéig terjedő különböző típusú életformákat írja le. Na most ennek a folyamatnak, amiről beszéltem, ennek a titkos tanítás alapján vannak különböző alapkategóriái, az alapfogalmai, alapkategóriái, van különböző szerepe magában a történetben. Ugye a megnyilvánulatlan létezés ugye az abszolút egység, a legfőbb alapja a valóságnak, ami nem mondhatnám azt, hogy anyagi és szellemi túl van. Mind a kettőt magába foglalja. Ezt nevezik ugye abszolútnak vagy szatnak. Aztán lényegében ez miután részekre osztja magát, három hatalmas részre osztja magát, három logoszra vagy értelemre osztja magát, és ez tulajdonképpen ugye az első logosz, ugye meg nem nyilvánult logosz, a megnyilvánult elődje, ez az első értelem, aminek majd lesz szerepe a későbbiekben, aztán kialakul ugye a második logosz. Itt lehet látni egyébként azt, és ezt hangsúlyozzák is, hogy a megnyilvánulás egy bizonyos szintje után a valóság duális szerkezetűvé válik. Tehát lehet látni, hogy a szellem és az anyag a kettősségére bomlik fel már a második logosz létrejöttének szintjén a világmindenség, és a harmadik logosz pedig a fogalomalkotás vagy értelem szintje. Most ezt egy kicsit másképpen elgondolva úgy lehetne mondjuk így meg elmagyarázni. Ugye van a megnyilvánulatlan valóság, aztán létrejön, amiről beszéltem korábban, az a megkülönböződés, ami éppen hogy megjelenik a legmagasabb szinten, majd utána az a differenciálódás kezdve rögtön megteremt két egymással ellentétes tényezőt, az anyagot és a szellemet. És lényegében utána megjelenik az értelem, ami majd az anyagot is, meg a szellemet is különböző formákba fogja rendezni. És ugye a harmadik logoszként magyarán megtervezi a világ mindenség felépítését, annak anyagi arculatának a felépítését is, meg a világ mindenségben lévő, élő, tudattal rendelkező lényeknek az arculatát is megtervezi. Magyarán tervrajzokat végülis alkot, és ezen tervrajzok alapján majd a következő szinten létrehozott Dián Csohánok, mint mondjuk köműves mesterek, ezen tervrajzok alapján meg fogják építeni magát, felépítik magát a világ mindenséget. Lehet, hogy egy ilyen hierarchia, mondjuk 65 galaxis, mondom egy számot persze, 65 galaxis felépítését felelős, de lehet mondjuk, hogy egy naprendszer felépítését. Nagyon fontos eleme van ebben a rendszerben, lényegében magának a térnek. Ugye ez a végső létezés, ez tulajdonképpen szellemként és anyagként is megnyilvánul, tudatként és öntudatlan létezőként is megnyilvánul, de ezek különböző egymáshoz tartozó ellentétpárok. De megnyilvánul lényegében térként, tehát amiben az egész folyamat lezajlódik, és megnyilvánul még egy nagyon fontos momentumként, az abszolút mondjuk tudat mozgásként is. Tehát ugye a fizika mondja, hogy a világmindenségben semmi nincs lényegében nyugalmi állapotban. Nem is lehet. Ezt lényegében a titkos tanítások ugyanígy visszaigazolják, vagy fordítva is mondhatnánk, amikor a titkos tanítások leírnak, azt a 20. századi fizika lényegében igazolta. Három tételről készül. A másik alapvető tétel, hogy a világegyetem az periódikusan keletkezik, és periódikusan lényegében megszűnik. Eddig megnéztük azt, hogy a világ mindenséget milyen létrehozó értelmek alkotják, amelyen kívánok a nagy egységből. A másik alaptétele a titkos tanításunk az, hogy a világ mindenségnek van kezdete, és van vége. Ez a kezdetétől a végéig, ez a manvantara időszaka, és a nyugalmi állapot, amely a világmindenség megszűnését követi, az a kalája állapota, és utána új világmindenség kezdődik. És azt is mondja, titkos tanítás, hogy nem ugyanúgy jönnek létre a világmindenségek, tehát nem csak az embernek vannak, mondjuk, hogyha reinkarnációt nézzük, egymás utáni inkarnációban egyre magasabb tudatossági megtestesülései, hanem az egész világmindenségnek is. És a következő világkorszakban mások lesznek a világmindenség belső szerkezeti és tudati viszonyai, mint a mostani ebben az egész történetben is részben nagy szerepe van az úgynevezett monádoknak, ugyanis azért jönnek létre ezek a monádok, tehát nem emberekről beszélek, mert az nem része ugye a negyedik stanzáig terjedő időszakban. Azért jönnek létre ezek a szellemszikrák, hogy minél többféle formát felhasználva tudjon megkülönböződni maga a világ mindenségnek a maga a megnyilvánulatlan létező, minél többféle formán keresztül tudja megnyilvánítani magát, és annál többféle formán keresztül tudja lényegében megtapasztalni saját magát. Mivel a világ mindenség létrejötte, fennállása és megszűnése, újból létrejötte, újból fennállása és újból megszűnése egy ciklikusságot eredményez, ezért, amely egyébként megjelenik magában a világ mindenség kezdetben, és nem csak az egész korszakban vonatkozóan érvényes a ciklikusság, ugyanúgy a világ mindenség nagyobb egységeinek életében is ciklikusság jelhető meg. Tétel, ez egy kicsit túlmegy az előadás tartalmát, az lényegében az, hogy minden egyes tudatossággal bíró létező, minden egyes lélek az egységben van az őt létrehozó szülővel, magyarán a világ mindenségével, világ mindenséggel, és ha visszatetszek emlékezni arra, amit lényegében mondtam az ábrán, akkor az A pont, amely úgy szól, hogy a monád át nem ment az adott manvantara megnyilvánult világának minden elementális formájának magyarán. Nem ment át a hatodik szintől egészen a durva fizikai szintig, amíg ezeken a szinteken nem ment át, addig nem tud egyéniséget sem szerezni. Amíg nem ment át ugye a megnyilvánult létsíkoknak minden egyes szintjén, addig ő valódi, mondjuk így, öntudatot vagy egyéniséget mindigében nem tud szerezni. Három alapvető tételről volt szó. A következő pár jelentős megalapítás is tulajdonképpen a titkos tanításokban megjelenő kozmológiai rendszerre vonatkozik. Ugye a kozmológia meg a kozmológia az nem ugyanazt a fogalmat jelenti, mert az egyik ugye a naprendszer szervezetét és keletkezését jelenti, a másik az pedig a világválaság egészségek felépítésének szervezetét jelenti. Na most, ugye azt állítjuk a titkos tanítások alapján, hogy szellemi értelemben az összes vallási rendszer közül, illetve parasfilozófiai rendszer közül ez az, amelyik a leginkább tudományos valóság szerkezeti rendszer tartalmazza. Azt állítja, hogy azért, mert ezt a rendszert, ezt évezredek során, tehát ezeket az információkat évezredek során magas tudatszintet elért, önmagukat folyamatosan képző, mondjuk így beavatottak, az első szellemi látás után nyerték, a megszerzett, adott korszakban megszerzett információkat összehasonlították, ugyanezen a feladaton dolgozó más beavatottak belső látásában információkkal, illetve más elérhető tanításokkal, és lényegében próbálja az egész rendszert, és amit tulajdonképpen elérhető volt, azt adták így át, tehát nem egy elhagyatódott és viszont megírt rendszerről van szó. A másik fontos momentum, hogy tehát egyik az, hogy ez a legkidolgozottabb, azt állítja a szerző az összes kozmológián közül, a másik pedig lényegében az, hogy a világmindenségünk alapvetően egyközpontú, tehát a látszólagos homogenitás, az egység, és a differenciálás ellentéte látszólagos, és valójában minden lényegében egységes. Most persze mondhatná valaki, hogy most itt ilyen elvon dolgokról beszélünk, de ha mondjuk ezt az ember a mindennapi életébe alkalmazná, akkor nem lenne például, hogy nem lennének gazdasági válságok, mert akkor bizonyos emberek mondjuk nem akarnák kilopni a másik szemét. Tehát nagyon le akarok, példát akarok mondani. Tehát ennek valójában számunkra talán minden nap életben ez lenne a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb következménye. A harmadik pont azt nevezi meg, amit már eddig mondtam, mind a világ mindenség életében, tehát keletkezésében és elmúlásában, mind működésében, és a világ mindenséget alkotó lények, de még az atomos szerkezetű anyag működésében is periodikusság, bizonyos életciklusok nyilvánulnak meg. Ezek az életciklusok lényegében a mozgás, a tér, az anyag és a szellem egymásra hatásából keletkeznek. A legmagasabb szintű létezést, mivel nem mindig szerették megnevezni, bár itt egy hindu megnevezést adtam, legalábbis a titkosnak. Ezért egyszerűen csak azzal nevezik, itt jön össze, amit korábban a szerzőnek mondott, hogy valójában nem tudják pontosan megnevezni, hogy beszélni. Ezért nem is akarják elnevezni és megszemélyesíteni, holott, mert ez a legmagasabb szintű lényeg, amiből minden kiárad, az tulajdonképpen nem megszemélyesíthető. Érdekes, amit mond. Van ott egy fogalom, hogy pályának egy illúziónak, vagy nem valóságos létezőnek nevezik. Hát azt talán már, illetve azt biztosan könnyebben belátjuk, hogyha mondjuk egy adott, akár a hétköznapi életünkben mondjuk egy rossz termék, vagy egy akár gazdasági konstrukció, vagy bármi, ami igazából nem állja ki az idő próbáját, azt nevezhetjük illúziónak. De azt, hogy a világ mindenség egészét illúziónak nevezhetjük, tulajdonképpen minden megnyilvánult dolgot magunkkal együtt illúziónak nevezhetünk, azért, mert mi idézőjelben véve, a végső megnyilvánatlan lényegnek vagyunk a teremtményei. Milyen értelemben nevezhetjük magunkat illúziónak? Nem azért, mint hogyha most idézőjelben véve nagyon rosszak lennék, hanem azért nevezhetjük magunkat bizonyos értelemben illúziónak, mert valamikor igaz, mint egyének, mint egyéniesült létezők, mi magunk a világegyetem építő, és valamikor létrejöttek, és egy idő után megszűnnek. És ami nem örök ebben a formában, az illúzió, mert valamikor van kezdete, és van vége. Lehet, hogy tovább élünk, de nem abban a formában, amiben ebben a világegyetemben vagyunk. Ezért, és a világegyetem sem abban a formában él tovább, ezért az egész világmindenség egy illúzió. Tehát egészen helyzetben vagyunk, mert ha most kicsit sajátosan akarnám interpretálni azt, amit most itt csinálunk, akkor az illúzió vizsgálja az illúziót, amely sajátos, tehát azért mégsem vagyunk annyira illúzió, hogy reflektálunk magunkra. Az egyik gondolatra elfelejtettem beszélni. Annak ellenére, hogy szinte mindent illúziónak tekinthetünk, de az a tudatszint, amire az a sík létség, amivel most például élünk, az számunkra valóságos. Tehát ugyan minden illúzió, de a tudatosságnak a fókuszpontját alkotó síkok, azok valóságosak. Tehát valóságos volt a Brahmanból kiáradó Isvarának, vagy a teremtő hármasságnak az a szintje, ahol ők léteztek. És valóságos volt tulajdonképpen az általuk létrehozott, mondjuk így, ilyen csinálatnak az a szintje, ahol ők először léteztek. Nekünk valóságos az a szint, amiben vagyunk, míg egy másik illúzió, nem örök és nem állandó, ezért illúzió. A hatodik megállapítás, amit szerzőnk kihangsúlyozott, akik a tanításnak kapják, hogy tulajdonképpen a világegyetem belülről kifelé működik, és mint fent, ugye ez egy ismert bölcsesség, mint fent úgy lent, hogy miért belülről kifelé működik? Azért, mert az a valami, ami létrehozta a világot, az tulajdonképpen önmagából hozta létre. Önmagából hozta létre a különböző légsíkokat, önmagából hozta létre a különböző légsíkokon lévő anyagi eszenciát, önmagából hozta létre a légsíkok anyagi eszenciába költöző tudatosságot. Ezért belülről kifelé jön létre tulajdonképpen a világmindenség, és miért mondjuk azt, hogy mint fent úgy lent? Azért, mert a létezésnek, akár a legmagasabb szint, bár azt nem tudjuk megmondani, a megnyilvánult világmindenségnek a legmagasabb szintjéig érhetnek fel ugye egyes elmény. A létezés szintjeinek a szerkezete az alapjában véve ugyanaz, magyarán szellem és test, lényeg és forma, mozgás és tér, magyarán ezek a dualisztikus dolgok, ezek minden szinten megtalálhatók, csak kicsit más formában. Tehát a mozgás az itt most fizikai testben üldögélve, mert az érzékelés, hát most úgy tudom látni, hogy a kint lévő autókat, hogy kitekintek az ablakon. De ha mondjuk asztrális testemben lennék, akkor az asztrális testem minden atomja 360 fokba körbelátna, és mondjuk nem kéne ahhoz látnom, hogy lássam, hogy mi van mögöttem, de nem kéne átfordítani a fejemet. Tehát magyarán a létezésnek az alapváza az minden szinten ugyanaz, de a tartalmat másképpen töltjük meg. Igen, ugye arról volt szó, mint belülről kifejtezzük a világmindenség, és mint fönt le. Na most a fönti, tehát pontosabban a legmagasabb szinten lévő gondolati tervre az, hogy a nyilváncsolának jelenítik meg. Akiket különböző kultúrákban különböző nyilvánok, de például, mivel hát keresztény kultúrában is élünk, ezért mondhatjuk azt, hogy ők bizonyos értelemben az angyalok. Vagy mondjuk azt, hogy arkangyalok. De az fontos tudni, hogy az angyal fogalomnak a tartalma az nem egyezik meg egészében a kereszténység angyal fogalmával, tehát amit a teozófiában angyalnak nevezünk, az nem feleltetünk teljes egészében a kereszténység angyal fogalmának. Ez most önmagában nem rossz, nem szokott egy-egybe azt az angyal fogalmat átvinni a teozófiai fogalmára. Itt minden esetre lényegében a jáncsománoknak különböző legyeit jeleníti meg, és ezeknek az úgynevezett karma urai, vagy lipikáknak a típusa, akik a karmának a működéséért felelnek. És lassan majd a vége felé haladva néhány megállapítást tesz a szerző a titkos tanítások alapján. A megállapítás az, hogy a titkos tanítás nem tanít ateizmust. Hogy jön ez egyáltalán? Hangsúlyozza, amiben Laci, hogy amiről ő beszél, a legmagasabb szint, amiből mindenki lehet, tehát ez azt jelenti, hogy a későbbi vallások kifejezett személyes Isten fogalma fölött álló forrásról beszél. Na most vannak olyanok, akik személyek, ami szintén sem nem jó, akik azt mondják, hogy emiatt ez a rendszer, ez ateista lehetne, mert egy személyes Isten fogalmat nem fogad el. Az Isten fogalomnak az értelmezését úgy mondhatjuk, hogy nevezünk a ateistának, nevezünk, vagy nem nevezünk ateistának. Lesz, hogy ez nem ateizmus valójában. A másik jelentés, amiről én már beszéltem, nem részletezve, hogy a megnyilvánulatlan istenség szintje alatt jön létre ugye a teremtő hármasság, és a teremtő hármasság pedig lényegében létrehozza a köműves mestereket. Magyarán, például a platoni filozófiában elfogadnak egy teremtő istenséget, démiurgosznak nevezik, magyarán elfogad a titkos tanítás is teremtő istenséget, csak ezt nem egy személynek nevezi, hanem mindazokat a szellemlényeket beleérti a teremtő istenség fogalmába, akiket létrehoz ez a legvégső megnyilvánulatlan létező, és ezeket tekinti démiurgosznak, tehát a diáncsohának összességében démiurgosznak, és nem egy valamit szellemlényeket démiurgosznak. A következő megállapítása ugye a diáncsohánokra vonatkozik, ugye kettősekkel számítani vonatkozik egyébként, mert anyagi és szellemi arculattal rendelkeznek, és tulajdonképpen ugyanúgy, hogy az ember a megnyilvánulásként szellemi arculattal rendelkezik. És hogy nem érdemes őket lényegében mondjuk így olyan tisztelettel övezni, nem mintha nem kéne önmagában segíteni a munkájukat, de a legfelsőbb számára fenntartandó tisztelet nem őket illeti meg, mert ők lényegében a legfelsőbb végre a legfelsőbb tervének megvalósítója. A fontos megjegyzés az, hogy az anyag örök, az örök fogalomról mindenképpen egy megjegyzést kell tenni, mert ez félreérthető, mert azt mondja, hogy a világ mindenség valamikor keletkezett, szellem és anyag is, és az valamikor véget is ér, akkor hogy lehet jelenteni azt tulajdonképpen, hogy az anyag örök. Az örök fogalma az nem végtelent jelent, hanem egy ambantara megnyilvánás időszakára vonatkozik. Hát például az öröknél van egy ilyen fogalom, amit úgy nevezünk, hogy eon, örök fogalom korszakokra utaló fogalom, de ez sem egy szó szerint végtelen világ, végtelen időbeli folyamatot jelent, hanem egy nagy világ szellemi és fizikai világkorszaknak az időszakát jelenti, ami nagyon hosszú a mi mondjuk földi életünkhez képest, ezért nyugodtan mondjuk rá azt, hogy örök. Tehát az anyag onnantól kezdve mondjuk így létezik, hogy a szellem kilépett a megnyilvánulás szintjére. Mert abban a pillanatban kilépett, fölvetett az anyagot, és odáig létezik, amíg ez a mondjuk így a világmindenség hetes szerkezetű létegzettsége visszamegyarulódik magába a teremtő fölötti állapotba, addig tart ez az örökké valóság az elejétől, amire kezdődik a világ végső állapotáig. És tulajdonképpen a Parabrahmanról már beszéltem, azt mondhatnám, hogy a Parabrahman az minden együtt, a megnyilvánulatlan istenség, a belőle kiváló kozmikus szintek, a belőle kiváló hármas teremtőegység, a teremtő logoszok által létrehozott diáncsohánok, a teremtő értelem gondolati formái, tehát mindent magában foglal tulajdonképpen. Ezért írja az ötödik pont, hogy a világegyetem abból a tervből fejlődött ki, amit Parabrahmannak neveznek. Ez nem azt mondja, hogy ő csak a terv, hanem ő hozza létre lényegében magát a tervet is.
minden szerepel egy származó típus, tehát egy magánértelmezés, de ez lényegében megegyezik a korábban a 7, illetve a 4, illetve a 7 stanzán mintát magával, az anyagával. És a végén találhatunk egy sajátos összefoglalást, amely tulajdonképpen azokat az erőket és energiákat jeleníti meg, amelyek a világ mindenség létrehozásához szükségesek, de ezeket az erőket és energiákat megtalálhatják tulajdonképpen az egyén életében is. És ugye láthatjuk, a sakti az egyébként erőt jelent. Mindegyiknek van egy sajátos feladata és funkciója, hogy a parasakti a fény és a hőenergiáit jelenti, de ez nem a fizikai fény és hőenergiái, hanem azt a melegség, a fizikai fény és hőenergiáinak a szellemi lényegét jelenti, ugyanis a világ mindenség, amikor megnyilvánul, akkor itt ugye mondtam, az előadás elején mondtam azt, hogy nem sokszor tagadó fogalmakkal írják le magát az egész rendszert, a legfelsőbb forrását szolgáló Parabrahmannak a jellemzőit, vagy az aznak ilyen hasznű megnevezéssel jellemzett megnyilvánatlan létezőt, és mivel nem tudjuk leírni, semmit nem tudunk arról, hogy ez a valami, amiből a világ keletkezik, az tulajdonképpen milyen tulajdonságokkal rendelkezik, tehát számunkra ez láthatatlan, ez egy sötétségnek nevezték szimbolikusan. Amikor már amit meg tudunk ismerni, az a megnyilvánulás világa, és a sötétségből lép ki a fény, tehát a megnyilvánulatlanból lép ki lényegében a fény, azért fény, mert azt a megnyilvánulási szintet meg tudjuk ismerni. Mit jelent a hőenergia, mire utal? Arra a mozgató erőre, ami tulajdonképpen a változásokat a világ mindenségben létrehozza, mert ha nem lenne változás, akkor nem lenne megnyilvánulás sem. Tehát ez egyik ilyen erő, ami ezt tulajdonképpen kiváltja, ugye a fény és a hőenergiája, ami megnyilvánulás kiváltják. A többi ugye fel van sorolva, János Sakti, az értelmi és a bölcsesség és a tudás képessége, és itt le van írva, hogy az emberi életben elhasználni. Ugye a gondolkodással, a gondolat társítással függ össze. Azon kívül az előbbi esetben ugye azt az értelmet láthattuk, az értelemnek azon tulajdonságát, hogy az anyaggal le van korlátozva. Az egyik felfelekutás alól felszabadult gyársakti megnyilvánulásai azok, amelyeket vagy akkor tudunk jól megnyilvánítani, amikor nincs fizikai testünk, hogy egy olyan tudatossággal rendelkezünk ebben az életben, ami nem korlátozza le már ezt a tudatot, ami tulajdonképpen ezt az erőt tudja használni, egy tisztánlátás, az illető és még néhány más tulajdonság tartozik ide. A harmadik ugye az akaraterő tulajdonsága, pontosan maga az akaraterő. A negyedik a gondolat felhasználásának képessége. Az ötödik a kundalini energia, ugye, ami talán ismert, a gerincoszkopaljáról induló sajátos energia. A hatodik a hang energiája. Még ehhez kapcsolódóan azt el szeretném mondani, hogy magában a műben szerepel egy szó. Ez körülbelül így, nem így hangzik, csak így írják, hogy O-E-O-O, magyarán azt mondja a szerzőn, hogy ez a világegyetem teremtésének a szava. De nem kell aggódni, hogy közreadták, mert úgysem tudja kiejteni senki. Magyarán nem tudjuk tökéletesen kiejteni, már pedig ha nem tudjuk, akkor nem is tudjuk, nem tudjuk világegyetemet teremteni. Magyarán a mantrának, a szónak, a hangnak, amit az ember kibocsát, ugyanaz a szerepe, mint a megnyilvánulásnak. Tehát a hanggal, a rezgésekkel, mi is, de egyébként maga a megnyilvánulatlan létező, hogy kibocsátja magába, kiélegzi magából a gondolatai alapján, a nagy lélegzet kiadásával kiélegzi magából a világot, az lényegében megfeleltetik a hang kimondásának, a rezgésének. És hogyha visszagondolunk az ősrobbanás elméletre, emlékeznek arra, ugye azt mondják már a fizikusok is, hogy valamikor ugye nem volt akkor szerint az anyag, hanem saját energiaformában jött létre, az anyagnak az első megnyilvánása formája, az lényegében erre is, ezzel is összefüggésbe hozható, hogy a minden teljesség végső lényegét alkotó megnyilvánulatlan valami, kilélegzi magából, és mint egy kisugározza magából a világ mindenséget. Tehát a sok valami hasonlót találtak, akár van idősrobbanás, akár nincs, de az anyag atomos szerkezetű szintje alatti szinten, tehát energiát feltételeznek. Azt hiszem, hogy itt ért véget a... az előadásom. Még csak annyit szeretnék elmondani, hogy amit az elején elmondtam, tehát kihangsúlyozok, hogy ez valójában nem egy... próbáltam én összedni, de mivel az anyag bonyolult, tehát ez még munkát igény. És majd esetleg
személyhez kötötted, de ez a kollektív intelligencia is nem érdekes abból a szempontból, ha az önsorbanást nézzük, mert egyrészt ugye feltételezhetjük, hogy maga a kollektív intelligencia is anyagi jellegű valami, és hogy vajon része volt-e az önsorbanásnak a kollektív intelligencia, vagy pedig irányítója, illetve ha periódikusan szemléljük a dolgot, akkor a következő ősrobbanásban egy egészen más kollektív intelligencia idézőjelbe Isten fog születni.
Ez most hány kérdés volt?
Négy.
Azt hiszem, én kezdjük talán ott, hogy mi a jelenlegi tudás, jelenlegi szellemi szintünkön a kettősség tudunk előtti logikailag bárhogy, és tovább nem. Tehát az egység felfogását, azt logikailag, értelmileg nem tudjuk megközelíteni. Megközelíteni tudjuk élményeken, tapasztalatokon keresztül, de kifejezni nem tudjuk. Ez azt jelenti, hogy ilyen jellegű átadható információ, de van írva, vagy ilyesmi, ez ezen a bizonyos szinten már nem működik. Ez egyik. A másik, hogy a ősrobbanása mi a helyzet. Véleményem szerint az a valami, az a jelenség, amit a fizikusok egyébként matematikai absztrakción keresztül próbálnak értelmezni, az a folyamatnak csak a legrége, itt szóba került el ezek a különféle síkok, vagy állapotok, vagy halmazállapotok, nevezünk talán így, és ahogy ezek az energiák létrehozzák ezeket a különféle halmazállapotokat, és azokban benne létrejönnek a formák, na ez a legalsó, a fizikai szintű megjelenés az, amit megközelíthetünk ősrobbanásként, mert az a műszereink és az érzékelési lehetőségeink idáig terjednek el. Tehát ami mögötte volt, azt fizikai műszerekkel semmiképpen nem tudjuk érzékelni, azt ilyen szimbolikus leírásokkal, meg egyebekkel, mint a régi nagy vallásoknak a szentírásaiból kimazsolázható, ezekkel tudjuk csak megközelíteni. Tehát az ősrobbanás az egy folyamatnak csak a nem a legvége, de minden csak a legsűrűbb állapot. Ezt talán úgy is tessék elképzelni, hogy halmaz állapot különbség, mint a fizikai világban is, ugye a szilárd folyékony gáznemű, és akkor hasonló jellegű különbségek, halmaz állapoti különbségek, mindig további négy halmaz állapot, még mind a fizikai világ. Amit így most energiáknak, vagy plazmának, vagy bármilyen évnek próbálnak nevezni, mert ott még tudja, hogy működnek érzékelő műszereknek egyre. De ez ott a másik, tehát az ősrobbanás az tulajdonképpen egy folyamatnak a betetőzése, de mondjuk úgy, hogy a legsűrűbb állapota. Ez volt két kérdés. Mi volt a harmadik?
Az, hogy az istenség, vagy a kollektív intelligencia az irányítója, vagy elszenvedője az anyami létei az ősrobbanásoknak.
Honnan közelíted meg? Az anyag felől, vagy az energia felől, vagy a szellem felől?
Hát miután a szellem is anyag, ezt most egyben veszem.
Várjál.
Az anyag is
az anyag és szellem kettőségük tudunk el.
Hát ritka szellem,
ritka anyag, melyik oldalról nézzük a másikat. Akkor viszont csak arra jutunk, hogy egy, a kettő az ugyanaz. Csak az élmének a két oldal, de ugyanaz érme. Ennek ezért nem mondhatom, illetve ha önkényesen mondom, akkor kikötök az egyiknél, hogy ez az elsődleges, és a másik állapot az a másodlagos. De hogyha mind a kettőt megpróbálom megközelíteni, akkor kiderül, hogy itt nincs elsődleges. Itt egy világ van, egyszerre.
Igen, de a kérdés mögött az van, hogy az ősrobbanás egy szellem által irányított valami, mint pedig a szellem által elszenvedett.
Most nincs itt nálam az anyag, időként föl szoktam javítani egy-egy ilyen előadás során, de az a bizonyos három kiáradás. Abból a nagy valamiből itt csak egy ilyen nem vitorvos kérdés volt, de ezt az ábrát képzeljétek először a teremtés folyamán létrejönnek a közegek, a homogén közegek, amiben az energia ráhatással, a következő kiáradással létrejönnek a formák, a formaképzés. Tessék a homokvár építésére a tengerparton gondolni,
másik energia létezés, és akkor még hol van az, hogy jön a harmadik, amikor jön a tudatosság bele, és elkezdi életre kelteni, és mozgatni a formát.
Hát akkor a teremtés megelőzte az ősorbanást?
Nem, az ősorbanás, mint olyan teremtést egyik fázisa. Egy része. A legsűrűbb anyagi világhoz tartozó része. Mögötte nagyon sok folyamat van, amit nem tudunk egyelőre sem, hogy csak megközelíteni, csak ilyen misztikus leírásokon keresztül, mert az öt érzékszer, mint egy kiterjesztő fizikai műszerek nem láthatóak. Már az asztalos energiákkal sem tudnak még kezdeni, ahol egy tisztánlátó képességgel egy másik fajta érzékelési módszer, amelyek általában még nincs meg.
Tehát egy intellektuális tevékenység volt az ősorbanás.
És megmutatom. Is. Mi sem akartam. Ja, bocsánat, még az ötödik negyedik kérdés.
Már arra is sem
volt. Akkor lehet, hogy most nem volt fontos.
Mi sem összefoglalt a
többit. Teljesen ehhez hozzáfűzve, csak egy nagyon picit más aspektusból, de lehet, hogy érthetővé teszi, hogy nem az örök lét teszi, okafogyott a kérdést, hogy ezt érdemes tenni a módszóval.
Ja, most nem ülözök eszembe, hogy jön egy következő ősrobbanás. Akkor azt lehet, hogy egy másik teremtő hozza létre, illetve másik örök lét
rész. Az örök lét lehet másik. Rókafogta csak
valami. Itt tulajdonképpen egy nagyon misztikus megfogalmazásról van szó, amit nem nagyon tudunk felfogni, hogy ez a ős oka, vagy az önmagának az oka, ez hozza létre az okozatot is önmagából. Ennek következtében fogalmunk nincs arról, hogy ez belül hogy működik. Ha csak vissza nem gondolunk a saját életünkre, nem gondolja az analógia törvényére, mint bentülben, a saját életünkben az egyik megnyilvánulás, a reggel fölkelünk, aktívak vagyunk, és elkezdünk pihenni. Másnap majdnem ugyanazok vagyunk, mint az előző nap, de mi is mások. Tehát az előző nap tapasztalataival többek vagyunk.
Hát ez mint a Pantelei, a folyóba lépés, ugyanaz
csak egy. Na de most gondolj arra, hogy akkor másnap tulajdonképpen ugyanaz éri azt a aktív szakaszt, hogy egy egészen más.
Hát akkor ez ebben is így, mert az örök lét is változik, tehát nem ugyanolyan ember jöhet egy ugyan sorbolás. De azért az a kontinuitás
megtartja. Hát egyre idáig tudunk eljutni, logikai úton, és ahogy ezek a feljegyzések vannak, a nagy bölcsek, amit túl tudtak látni a mi logikai szintünkön, azok is csak egymással egyeztetve próbáltak meg valamit kiszűrni ezekből a tapasztalatokból, de ők maguk is leírták, hogy messze van a valóságtól. Csak annak egy megközelítéséről van szó. A teozófiai irodalom az egyik megközelítés. Egy nagy világvallás, egy másik megközelítés. De ugyanarról van szó. Csak a módszerek, a kultúrának megfelelő, meg az adott emberiség, az a szellemi szintjének, vagy a tudatos szintjének megfelelő megfogalmazás változik.
És el kell fogadnunk, hogy soha nem érünk el.
Hát azt ne is írják, hogy a szikra visszamehet a tűzbe, de a jalánga, de a tüzet soha nem éri el. Mert része az egésznek, és a rész az mindig kisebb marad, mint az egész.
Szokták így a mécses lángjával is szimbolizálni, hogy amikor újból megbújtul, akkor az egy másik láng, vagy ugyanaz a láng.
Hát igen, meg nem nézhetjük kívülről a dolgot, ez a nagy baj. Vagy a kívülről néznénk,
már a kicsi mozgalomban fölvált, hogy írták a falkirtjára, ne állom, hogy nem eshetsz ki a munkához. De ne lehet kívülni.
Nincs
kívül. Melyik vallás, milyen kifejezésre ezt használ? Ezek többé kevésbé a hinduizmusnak a kifejezése.
az egyik, ez az értelmi módszer, mert szerintem van egy másik módszer, ugye a hit oldala, a teljes fogadásnak a bakti jogának is szokták mondani életen, ami egyébként a kereszténységnek ez a tipikus magatartása, ez a teljes fogadás, ez a másik vonal, ugyanúgy is ugyanoda el lehet jutni, és akkor van a harmadik fő, a tevékenység oldala. Tehát amikor valaki az adott életében a követelmet a legjobban csinálja, és nem törődik másra, csak az a legjobban csinálja, ugyanúgy el tud jutni. Még valaki? Még van ezt a beszélgetést?
Én egyik hova. Hoztottam ilyen kis szórólapot, aki úgy gondolja, hogy szeretne a szokás szerint beszélgetni, akkor nálunk egy-két hónap szeretne.
És aki kell